a mi segítségünk jöjjön, az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 142. Zsoltárból hallgassuk Isten írott ígéjét. A 142. Zsoltárban ezt olvassuk. Dávid tanítása. Imádsága barlangban létekor. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat. Mikor elcsügged bennem a lelkem, te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, melyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra, és lásd meg, hogy senki nincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki nem tudakozódik felőlem. Hívlak téged, ó Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élők földjén. Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet. Az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk és magasztalunk ezen a vasárnapon is. Téged, aki meghaltál a Golgota keresztjén, ami üdvösségünkért, és aztán legyőzve a halált föltámadtál harmadnapon, megdicsőítettél és ülsz az Atya Istennek jobbján. Ragyogtasd fel előttünk a te fenséges dicsőségedet. Hadd lássunk téged irántunk való mély szeretetedben és felfoghatatlan hatalmasságodban. Köszönjük te néked, hogy hódolhatunk előtted, magasztalhatjuk a te nevedet. Megköszönjük, Urunk, mindazt a szabadítást, amiben már eddig is részesítettél bennünket. Köszönjük néked a bűnbocsánatot, köszönjük néked a szabadulást a pokolból, a sátán karmaiból. Köszönjük néked az örök életet, az üdvösséget, magadhoz kapcsoltál bennünket, és hozzád tartozhatunk. Köszönjük neked az életünkben megtapasztalt szabadításaidat. Köszönjük néked, hogy amikor hozzád kiáltottunk, akár testi, akár lelki, szellemi problémáinkból, akkor te meghallgattál minket eddig is, és így vagy úgy, de segítséget küldtél nekünk a Sionról. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi hatalmas Urunk, akihez most is jöhetünk, jelenlegi problémáinkkal, fájdalmainkkal, bajainkkal. Te tudod, Urunk, hogy a földi életben lehetetlen ezektől megszabadulnunk. De áldunk azért, hogy van kihez fordulnunk a bajban, a nyomorúságban. Köszönjük néked azt, hogy nem kecsegtetsz bennünket azzal, hogy itt a földön minden jó lesz nekünk, de azt megígéred, hogy közel leszel hozzánk, és elvégzed azt, amit el akarsz végezni bennünk a te dicsőségedre. Köszönjük te néked azt, hogy drága ígéretet adtál mégis, hogy majd egyszer megérkezünk a te országodba, ahol már nem lesz sem könny, sem sírás, ahol csak örök öröm lesz a fejünkön. És téged magasztalhatunk, végezve ott is a dolgainkat. Köszönjük te néked, hogy előre tekinthetünk reménységgel, ígéreteid alapján, arra csodálatos jövőre, amit a tieidnek készítettél. És köszönjük, hogy már itt a földi vándorlásunkban, itt a síralomvölgyben, ahogy mondjuk, itt is oly sok örömöt adsz nekünk, oly sok vigasztalást, oly sok erőt. Közelséged, mi jó minékünk. Köszönjük néked, hogy helyet találhatunk szárnyaid alatt, és kérünk téged, hogy ma is te szólj hozzánk, te ölelj magadhoz bennünket, te áld meg mai együttlétünket is, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 155. énekünket. A 155. dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok második könyvéből olvassuk, a negyedik részből. A 18. verstől olvassuk a 37. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok az íge szakaszt. Tehát a Királyok második könyvének negyedik részében a 18. verstől ezt olvassuk. Mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyához, az aratókhoz, és mondta az ő atyának, jaj fejem, jaj fejem! S mondta az ő atya a szolgának, vidd el őt az anyjához, ki mikor felvette őt, vivé az ő anyjához, és az ölében tartá délig, és akkor meghalt. És felment az asszony, és az Isten emberének ágyára tette őt, és az ajtót bezárva kijött onnét. És hívatván az ő férjét mondta, kérlek, küldj ide nékem egyet a szolgák közül, és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és mindjárt jövök. És az mondta, miért még jöjj hozzá? Ma nincs sem újholt, sem szombat. Felele az, csak hagyd rám. És megnyergeli a szamarat, és mondta a szolgának, hajts és siess, ne késlelj engem a menésben, hanem ha mondándom néked. És elmenvén jut az Isten emberéhez a Kármel hegyére. És mikor meglátta őt az Isten embere távolról, mondta Géházinak az ő szolgájának. Ímé a súnemita ez. Fuss, kérlek elejébe, és kérdezd meg tőle, békességbe van-e mind ő, mind az ő férje, mind az ő gyermeke? Mondta az békességben. Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte a lábait. De Géházi oda ment, hogy elűzze őt. Az Isten ember azonban így szólt, hagyj békét neki, mert megkeseredett az ő szíve, és az Úr eltitkolt előlem, és nem jelentette ki nékem. S mondta az, vajon én kértem-e fiat az én uramtól? Nem, de nem mondám én néked, ne csalj meg engemet. És mondta Elizeus Géházinak, övezd fel derekadat, vedd kezedbe az én pálcámat, és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és annak is, aki köszön néked, ne felelj, és az én pálcámat tedd a gyermek arcára. De a gyermek anyja ezt mondta, él az Úr, és él a te lelked, hogy el nem hagylak téged. Felkelt azért, és követé őt. Géházi pedig már előttük elment volt, és a pálcát a gyermek arcára fekteté, de nem szólott, és nem is eszmélt rá a gyermek. Azért visszatért elejébe, és megmondá neki, mondván, nem támad fel a gyermek. És bement Elizeus a házba, és íme a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. És bement, és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. És az ágyra felhágván a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára, szemeit a szemeire, kezeit kezeire tette, és ráborult. És megmelegedék a gyermek teste. Aztán felállott, és egyszer alá és feljárt a házban, majd újra felment, és ráborult. Akkor a gyermek prüsszentett vagy hétszer, és felnyitotta szemeit a gyermek. Ő pedig szólította Géházit, és mondta, hívd ide a sunemitát, és oda hívá azt. És mikor oda ment, mondta, vedd a te fiadat. Ki mikor bement, lábához esett, és leborult előtte, és az ő fiát fogván kiment. Húsvét előtt beszéltünk erről a történetről. Láttuk, hogy az Úr megáldotta ezt a sunemita asszonyt és a férjét, adott nekik egy gyermeket, egy kisfiút, de aztán próba alá helyezte őket, és elvette ezt a kisfiút. Ma azt vizsgáljuk meg a történet alapján, hogy amikor az Isten próbára tette ezt a sunemita asszonyt, akkor ez az asszony mit csinált? Mit csinált a próbatétel idején? És azért vizsgáljuk meg ezt, hogy tanuljunk tőle. Mert Isten bennünket is próbára szokott tenni, próbák közé, nehéz helyzetekbe visz bele, és kérdés, hogy mit tehetünk ezekben. Tehetjük-e azt, amit ez az asszony tett? Meglátjuk, hogy nagyon is tehetjük, sőt, azt kell tennünk, az a jó megoldás, amit ő is cselekedett. Először is ez az asszony a próbatétel alatt tudta, hogy kit keressen. Azt olvastuk, hogy a halott kisfiát Elizeus szobájába vitte, rázárta az ajtót, Biztos, hogy ezt nem szabad úgy elképzelni, mint hogyha egy fél zsák krumplit vitt volna ki a kamrába, hanem úgy kell képzelnünk, hogy egy halott gyermeket vitt, az ő saját gyermekét vitte a karjaiba, és fektette le ott az ágyra, és nem csak a fia volt halott, hanem egy kicsit ennek az asszonynak valószínű, mondom így, a hite is megingott, mert hát az Úr adta ezt a gyermeket, és most elvette, és nem értette ezt az egész dolgot, hogy Isten miért cselekszik most vele így. A hívőknek ez a próbatétel idején a tapasztalata, hogy elhomályosulott előttük az Úrnak az arca, nem értik az Urat, hogy miért, hogyan engedhette ezt meg az ő életükben. De úgy tűnik, hogy ha meg is homályosodott előtte az Úrnak az arca, mégis megszületik benne az elhatározás, hogy elindul ő az Isten emberéhez, Elizeushoz. Figyeljük, hogy nem szaladgál ide-oda, nem megy a szomszédhoz, még a férjéhez sem megy úgy, nem megy a barátnőkhöz, hanem ahhoz megy, aki az Isten akaratát neki kijelentette, akin keresztül ezt az áldást is kapták, Elizeushoz, az Úrhoz. Mert Elizeus az Úr képviselője. És olyan csodálatos testvérek, hogy mi is tudhatjuk, hogyha ilyen próbatételbe kerülünk, akkor kit is kell nekünk keresni. Hát a mi Elizeusunkat. Ki a mi Elizeusunk? Jézus. Jézus a mi Elizeusunk. A mi prófétánk, az Úr Jézus Krisztus. Úgy kell meglássuk ennek a Jézusnak a fenségét és a dicsőségét. Mert Elizeus is nagyszerű ember volt, de az Úr Jézus nálánál sokkal nagyszerűbb. Pont itt az ünnepek után vagyunk, ahol láttuk, hogy az Úr Jézus hogy ment végig azon az úton, amin végigment. Láttuk, hogy a keresztfára ment, hogy meghalt, hogy a bűneinket magára vette, irántunk való szeretetből. Megváltást szerzett nekünk, bűnbocsánatot, örök életet szerzett nekünk, bizonyította azt, hogy mennyire szeret bennünket, akik egyáltalán nem vagyunk szeretetre méltók, akik egyébként halálos ellenségei vagyunk. De ő mégis szeretett minket, és az életét adta értünk. És aztán láttuk, hogy föltámad a halálból, és bizonyítja, hogy milyen hatalmas, milyen erős ő. Látnunk kell, hogy Isten megdicsőítette őt, és ültette a maga jobbjára a mennyben, és néki adatot minden hatalom menjen és földön. Hát Elizeus hozzá képest kutyafüle. Ehhez a Jézushoz szabad testvéreim, nekünk is fordulnunk, ha próbatételbe estünk, ha nehézségbe jutottunk. Olyan jó, hogy látjuk ezt az asszonyt, aki keresi Elizeust, és meg is találja. És biztató ez, mert Jézust mi is kereshetjük. Azzal az ígérettel, amit ő adott nekünk, hogy akik őt keresik, azok megtalálják. Jeremiás prófétánál olvassuk ezeket a szavakat a 29. részben is, hogy akik az Urat keresik, azok meg fogják őt találni. Sőt, azt olvassuk, hogy megtaláltatja az Úr magát azokkal, akik őt keresik. Ő maga az, aki elsegít bennünket önmagához. Jézus maga munkálja ki bennünk, hogy eljussunk ő hozzá. Rátaláljunk a bajban, a nehézségeinkben, a próbatételeinkben. Olyan érdekes ebben a történetben az, hogy amikor Elizeus meglátja úgy messziről, hogy jön a sunemita asszony, ugye ő a Kármelen van, és akkor ott van egy kis síkság, most már én is tudom, és azt van egy kis hegyecske, és annak a kis hegyecskének az oldalában van ez a sunem, és ahogy onnan jött a Kármel, ez át kell jönni egy körülbelül 10 kilométeres kis síkságon. És nagyon messzire el lehet ott a dombokról látni, mert olyan gyönyörű kilátás van. És Elizeus már ott messziről a Kármel oldalába lehetett, és meglátta, hogy ott jön a völgybe valaki. Hát az a sunemita. És küldi a szolgáját, Géházit, a proféta tanítványt, hogy na menjél, te még friss erőbe vagy, fussál, és kérdezd meg, hogy rendben van-e minden. Mert nagyon sietve jön, és tényleg rendben van-e minden, érdeklődjél. És akkor Géházi oda megy, és amikor kérdezi, rendben van minden, te asszony, akkor azt mondja az asszony, hogy békességben van minden, de nem áll le vele beszélgetni, hanem megy tovább. szinte úgy oda veti Géházinak, hogy békességbe. És megy tovább, mert ő nem akar megállni Géházinál, mert nem Géházihoz jön, hanem Elizeushoz jön. Mit ő neki Géházi? Neki Elizeus kell. És így vagyunk, testvérek, hogy Jézusnál egyéb nekünk ne legyen elég. Jézus legyen az elég. Ő hozzá megyünk. Nem egy emberhez megyünk, egy másik emberhez megyünk. Nem a lelkészhez megyünk. Nem a szentek seregéhez megyünk. Nem Máriához megyünk. Nem tudom, kihez megyünk. Nem a szakképzett pszichológusokhoz megyünk, vagy pszichiáterekhez megyünk, bár lehet, hogy hozzájuk is, de nekünk nem Géházi kell. Nekünk Jézus kell egyenesen. Mert más nem segíthet, csak is ő, ahogy van az egyik kis énekben is. Mit nekünk Géházi? Nem ővele tárgyalunk. Jézussal kell tárgyalnunk. Fussunk Jézushoz, testvéreim, mert ő nála van a segítség. Az Úrban van a mi segítségünk. Érdekes még egyszer, hogy az asszony mennyire ragaszkodik Elizeushoz. Amikor odaér Elizeushoz, azt olvassuk, hogy leborul előtte, és akkor Géházi megint ügyködni kezd. Megpróbálja elzavarni onnan az asszonyt. Ugye jön Géházi, és olvassuk itt róla, hogy leborul az asszony az Elizeus előtt, átöleli a lábait, de Géházi oda megy, hogy elűzze őt. Elűzze őt. Mit csinálsz te itt? Mit ölelgeted itt Elizeusnak a lábait? Földre borulva. És akkor Géházinak ez a hideg szívűsége, ez a ridegsége, ez a kegyetlensége olyan nyugtalanító, vagy azt jelzi, hogy az ő szívében nem volt minden egészen rendben. Olyan a viselkedése, mint később az Úr Jézus tanítványai, amikor hozták a szülők a gyermekeiket az Úr Jézushoz, és ott is valami furcsa indulat vett rajtuk előtt, hogy ezeket nem lehet Jézushoz, a gyerekeket nem lehet Jézushoz. Vigyétek innen, mit zavarjátok, hagyjátok az Úr Jézust ezekkel a gyerekekkel. De és Jézus pártját fogja a gyerekeknek, hagyjátok őket hozzám jönni. És ugyanaz, szinte ugyanezek a szavak, testvérek, amiket itt Elizeus is mond, ugyanazokat mondja az Úr Jézus is. Nem, csak hadd jöjjön, hadd legyen itt. Ne bántsad őt. Hagyj békét neki, mert megkeseredett a szíve. Az Úr Jézus, testvéreik, olyan kedves, olyan együttérző, olyan lehajló szívű, mint Elizeus, nem, még Elizeusnál is inkább. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Megindul a szíve, amikor látja a mi bajunkat, keservünket. És megvéd bennünket, és nem engedi, hogy elzavarjanak onnan bennünket. Emlékeztek, hogy az igazság, hogy ebben a világban sokan próbálnak minket az Úr Jézustól távol tartani, de nem engedi ezt az Úr Jézus. Ha már ott vagyunk, akkor jó helyen vagyunk. Eszembe jutott, amikor Jézus ment ott Jerikónál, ugye tartott ki a városból, ment Jeruzsálembe, felment Jeruzsálembe, és ott van ez a kis vak ember, a Bartimeus, és az is ott kiabál, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És ott is jönnek az emberek, hallgassál már, ne zavard a mester, hagyd békén, csöndbe legyél. Nem tudják elnémítani. Az is csak annál jobban kiabál. Nem engedi el Jézust, míg nem könyörül rajta. Lehet, hogy valaki belénk akarja folytani a szót, testvérek, de Jézus hallja ezt, és nem engedi ezt, hogy tőlünk valaki távol tartson. Amikor a bajba hozzájövünk, a legjobb helyen vagyunk az Úr Jézus előtt, testvérek. Amikor baj van, amikor nyomorúság, boldogtalanság, megoldhatatlan helyzet, fájdalmak vannak, lelki, testi gyötrelmeink vannak, hova mehetnénk, mint Jézushoz, testvéreim? Egyszerűen Elizeusról ugyan nem olvassuk azt, hogy elébe sietett volna a szunemitának, de az Úr Jézusról viszont olvassuk ezt. Őről olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy elém bejön az én kegyelmes Istenem. Elém bejön. Hát nem jön elénk be az Úr Jézus, testvérek, amikor bajba vagyunk. Mi jövünk hozzá, de már jön elénk. Nem valamely szolgáját küldi, hanem ő maga jön elénk, a mi megváltónk, a teljes hatalmával, a teljes szeretetével. Jön elénk, közelít hozzánk az ő gyermekeihez, az ő fiaihoz, az ő lányaihoz. Annyira csodálatos ez, testvérek, hogy nekünk ilyen hatalmas és csodálatos szerelmes úrunk van, aki elénk bejön, és látja a szívünket, hogy össze van az törve. Olyan szép az Úr Jézusnak az a története is, amikor egyszer vendégül látja őt egy farizeus, és akkor ott esznek Simon farizeus házába, és akkor bejön egy asszony, a bűnös nő, aki ugye megkenegeti ott a lábait olajjal, és a könnyeivel öntözi őt. És a farizeusok ott elítélik, hogy micsoda tette ez, és hogy ez meg Jézus is, ha ő messiás volna, akkor tudná, hogy ilyet nem szabad. Hát milyen dolog ez? Ha tudná ki ez a nő, nem engedné meg, hogy hozzáérjen, hát ez tisztátalan. És Jézus ott is a védelmébe veszi ezt az asszonyt. Nem engedi azt, hogy ha valakinek összetört a szíve, vagy ő felé bizalommal fordul, akkor azt bántsák mások. Az a legjobb dolog, testvérek, ha mi a bajba, a nehézségbe jövünk Jézushoz, és eléje borulunk. Megkeseredett szívvel, még számon sincs a szó, mondja megint egy másik Zsoltár. Te már érted azt, Uram. Még számon sincs a szó. Még nem tudtam elmondani neki. Csak jövök hozzá, már is ő érti, mert ismeri a szívünknek a rezdüléseit, a kimondatlan érzéseinket, minden. Hát kihez jöjjünk, testvérek? A bajba, próbába, nehézségbe. Kihez, ha nem Jézushoz? A második dolog, amiről egy pár szót hadd mondjak, ez, hogy ez az asszony tudta, hogy hol keresse a próbatételbe a segítséget. Nem csak, hogy kit keresse, hanem, hogy hol keresse. Azt olvassuk, hogy mivel Isten ember a Kármelen szokott tartózkodni, oda siet az anya is. Ez a Kármel, ez egy ilyen hosszabb hegység, három részre szokták osztani, és alól a tengerpartnál indul, a Haifa közelébe, és akkor megy befelé, tart kelet felé. És a keleti vége felé ott volt ez az Elizeus prófétának is a tartózkodási helye. És hát ott szokott tartózkodni az Isten embere, arra munkálkodott Illés is, ugye, akitől ő átvette a szolgálatot, és ő is valahogy ott tanyázott, ott élt. És az asszony tudta, hogy ott fogja megtalálni. Tudta, oda kell futnia. Nem tudta biztos, akkor még nem így volt, fölhívom mobiltelefonon, vagy jönnek a hírnökök, mondják, hát most Elizeus éppen ott van, oda kell menni. Már ő csak úgy elindult találomra, mert ott szokott tartózkodni, csak ott találom. És ott találta. Hol keressük mi, testvérek, az Úr Jézust? Hol keressük? Mi találjuk meg talán Jeruzsálembe? Már bocsánat, de jártam Jeruzsálembe, nem volt ott az Úr Jézus. Menjek Rómába? Ott találom meg az Úr Jézust? Nem találjuk, testvérek. Jöjjünk az Úr asztalához? A szent jegyekbe? Azokba találjuk meg az Úr Jézust? Nem, testvérek. Az Úr Jézus hol van most? Ül az Atya Istennek a jobbján. Tudjuk, hogy hol tartózkodik ő. Nem ott szokott tartózkodni, hanem ott van. Ül. Ott tartózkodik. Az Atya Istennek a jobbján. Az az ő biztos helye, majd onnan föláll, és egyszer eljön ítélni élőket és holtakat. És új eget és földet terem, de most ott van. És mi tudjuk, hogy hogyan keressük őt. Nem kell futnunk, rohannunk, mint ennek az asszonynak, nem kell ilyen fizikai módon erőfeszítést tennünk, még ennyit se kell tennünk, mert ő neki futnia kellett. Rohant, majd beszélünk egy kicsit erről is, kifáradt, nekünk nem kell rohanni, kifáradni, mi ott, ahon vagyunk, mit csinálhatunk, összekulcsolhatjuk a kezünket, és imádkozhatunk a trónon ülőhöz, a mi megváltó Urunkhoz. Őt ragyog előttünk, testvérek, a kegyelem király székén. Megint a zsidókhoz írt levelet idézem, hogy alkalmas időben járuljunk, vagyis amikor olyan helyzetben vagyunk, járuljunk a kegyelem királyi széke elé, Jézus elé. Kell ehhez nagy lihegés, meg nagy erőfeszítés, hogy összekulcsolom a kezemet otthon, és elkezdek imádkozni? Úr Jézus, kimondom a nevét. Ehhez nem kell erőfeszítés, ehhez gyermeki bizalom kell, testvérek. Gyermeki bizalom kell. Annyira csodálatos az, hogy annyi példa van erre az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. Az Ószövetségben elég a Zsoltárok könyvét olvasgatnunk, hát felolvastam a 142-et, ebbe is Dávid mit csinál? Azt mondja, a barlangban létekor. Akkor éppen ugye Saul elől menekült, aki halálra üldözte, és bebújt egy barlangba, ahol elrejtőzött, hogy nehogy megöljék, idő előtt nehogy meghalljon. És mit csinál a barlangba az üldözött ember, akinek a vérét akarják venni? Imádkozik az Úrhoz. Az Úrhoz könyörög. És hány ilyen zsoltár van még, testvérek? Ha csak így lapozzátok a zsoltárok könyvét, akkor is látjátok. Hát ez mind a mi tanúságunkra iratott, meg az egyház tagjai imádkoztak az Úr Jézushoz. Már az Ószövetségbe. És az Új Szövetségbe is imádkoznak. Amikor hírül veszik Jeruzsálembe az első keresztény gyülekezet, hogy üldözi őket a hatóság. Mit csinálnak? Azt olvassuk, hogy összedugják a fejüket, és elkezdenek esedezni Istenhez. Hogy tekintsen az Úr az ő fenyegetéseikre, amivel ott őket illették, és adja meg nekik, hogy teljes bátorsággal és szabadon hirdethessék a Krisztus evangéliumát. Hát és megmozdul a hely, ahol együtt vannak, ugye? És olyan bátorság tölti el őket, hogy nem érdekli őket, hogy halálos fenyegetés terhe alatt vannak, hanem mennek és csak tesznek bizonyságot Jézusról. És a gyülekezet egyre szaporodik. Mert az Úr meghallgatta azt az esedezésüket. Vagy hát hány ilyen bibliai helyet idézhetnénk még, testvérek? Csak Pált idézem, aki egy más helyzetben volt, amikor mondja a korintusi levélben, második levél végén, hogy tövis adatott a testébe. Valami kínoszta az apostol testi, lelki gyötrelem, és mondja, én könyörögtem az Úrnak, hogy vegye el tőlem. Adjon megoldást. És az Úr mit mondott? Elég néked az én kegyelmem. Nem vette el a tövist, de azt mondta nekem, hogy velem van. És az erőtlenségemben meg fogom tapasztalni az ő nagy erejét, ahogy hordoz engemet. Nem vesz ki abból a helyzetből, de ott van mellettem. És megtapasztalom, hogy szeret engem, hogy megerősít engem, hogy tudom vinni azt a nehézséget, amit ő adott nekem, vele együtt. Hát, testvérek, mit csináljunk mi? Olvassuk az énekeinket az énekes könyvbe. 226. énekbe Pécsei Király Imre írja az 1600-as évek közepén. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Hát kihez menjek? Így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Hát olvasgatjuk ezeket a drága bizonyságtételeket, testvérek, és átéljük azt, hogy hát nem ezt tehetjük mi? Nincs kitől gyógyulnom. Hát kihez mehetnék? Kívüled nincs kihez járulnom. Olvassuk az egyik zsoltárban, hogy a megpróbáltatás idején nappal kiáltok, és éjjelente is előtted vagyok. És éjjelente is előtted vagyok. Ez marad nekünk, testvérek. De ez nem rossz. Ez a legnagyobb jó, ami Elizeusunk Jézus oly fenséges, hogy hozzá rögtön jöhetünk. Nem kell nekünk, testvérek, ezt azért mondom, mert valaki egyszer rám szólt egy temetés után, hogy merek-e Jézushoz imádkozni, amikor Márián keresztül kell megközelíteni. Hát mondtam, nem Márián keresztül kell, nem a szenteken keresztül kell megközelíteni az Úr Jézust, hanem lehet hozzá közvetlen imádkozni, csak lesett rám nagy szemekkel egy ilyen jóindulatú ember. Hát mondom, hát a Bibliában hány ilyen példa van? Hát szabad Jézushoz szólnunk. Ez a nekünk lehet, hogy a magától értetődő, neki nem volt az. Hát próbáltam neki segíteni. Hát, de tényleg lehet nekünk is tudatosítani kell magunkban, testvérek, hogy Jézushoz szólhatunk. Ami prófétánkhoz, ami királyunkhoz, ami főpapunkhoz, itt vagyok. Azt mondja már az Ószövetség, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nem ismer minket. Hát nem Ábrahámhoz fordulunk, hanem a mi Istenünkhöz fordulunk, mert ő ismer minket. Hát Ábrahám már rég meghalt. Ő nem tud rólunk semmit. Nem tud rólunk Mária se semmit. Nem tud rólunk, egy szent se tud rólunk semmit. Egy valakit, az angyalok se tudnak rólunk mindent, egy valaki tud rólunk mindent, aki ismer minket kívülről, belülről az életünket, az az Úr Jézus. Ő mindent tud rólunk. És neki aztán, testvérek, úgy elmondhatunk mindent igazán, kitönthetjük előtte a szívünket. Milyen szép, amikor az Úr Jézushoz megy ez a vérfolyásos asszony, és hátulról a sokaságban megérinti őt, és az Jézus kérdezi, ki érintett engemet? Mert éreztem, hogy erő szállt ki belőlem, erő áradt ki belőlem, és tényleg erő áradt ki belőlem, és az asszony azonnal meggyógyult. De aztán az asszony odaborul, hogy én voltam az. És elmondott neki mindent igazán. Ugye ott olvassuk az igébe ezt. Kiöntötte a szívét, hogy mióta killódik ő már, mennyi embertől próbált gyógyulást szerezni, és nem sikerült. Hát most itt vagyok, már csak rejád maradtam, most mindent elmondom. Hát Jézussal így lehetünk, testvérek. Nem látjuk őt a testi szemeinket, de elmondhatunk neki mindent igazán. Kijönthetjük elé a szívünket. Hol? Imádságban. A királyi trónus előtt állhatunk, testvérek. Kell ennél magasabb fórum valakinek? Nincs magasabb fórum. E fölé már nem lehet jutni. Ez az Úrnak a trónusa, a kegyelem királyi trónusa. Segítség kérés céljából forduljál te is, testvérem, velem együtt az Úr Jézushoz. És az utolsó dolog, amiről még szeretnék beszélni, mert ez az asszonyban ez is feltűnt nekem, hogy itt olvasgattam az ígét, hogy hogyan is kereste ő az Elizeus prófétát. Nem csak tudta, hogy kit kell keresni, és hogy hol, hanem azt is, hogy hogyan kell keresni. Hát hogyan kereste ez az asszony? Két dolgot vettem észre. Az egyik az, hogy sietve, amikor leteszi a gyermeket Elizeus ágyára, onnantól kezdve ez az asszony rohan. Siet, szalad, fut. Szolgának is mondja, nehogy meghátráltass engem a menésben. Segítsé nekem. Ha majd szólok, hogy álljunk meg, vagy valami, akkor megállunk, de ne, gyerünk. Még a férjének sem magyarázgatja, hogy mi történt. Még a férjét nem is nagyon érdekli. De majd megjövök. Most megyek. Fut Jézushoz. Fut Elizeushoz. De hát az Úrhoz fut. És úgy elgondolkoztam ezen a sietségen, testvérek, hogy nem kell nekünk is olykor nagyobb gyorsasággal az Úr Jézushoz fordulnunk? Sietve az Úrhoz fordulni? Azonnal az Úrhoz fordulni. Nem várni, nem húzni az időt napokig, hetekig, évekig, hanem futni azonnal Jézushoz, ha tudjuk, hogy őnála van a segítség, hogy ő maga a segítség. Persze sok akadály van előttünk is, ami akadályoz minket ebben a sietségbe. Például akadályoz minket a saját szívünk. Saját szívünk, testvérek, sokszor milyen nagy akadály a saját szívünk hitetlensége. Nem hisszük igazán, hogy az Úrnál van segítség. Nem látjuk az ő nagyságát, nem látjuk az ő erejét, nem látjuk az ő szeretetét irántunk. Nem bízunk hozzá benne. Hát nem. Nem megyünk hozzá. Vagy ott van a szívünkben a nagy önbizalom. Majd én megoldom. Mindenből kimásztam eddig is az életem folyamán, majd ebből is valahogy kimászok. És biztatgatjuk magunkat. Vagy a szívünkben ott lakoznak mindenféle közhelyek, amiket ilyenkor hallunk az emberektől, és akkor mi is ezeket úgy elsajátítjuk. Ilyen az élet. Ilyen az élet. Hát, ezt kell elviselni. Nem kell segítség. Hát, ilyen az élet. Ilyen passzivitásba merülünk. Próbáljuk elviselni azt, amit ránk mért a sors, vagy az Isten keze. De nem futunk segítségért Jézushoz, hanem ott vagyunk magunkba roskadva. Jönnek aztán lehet emberek, akik kezdenek szólni hozzánk, és azok is, te templomba akarsz menni, vagy imádkozni akarsz, vagy Bibliát akarsz, ugyan már, hát nem ott van a segítség, hát találjál magadra, és nem találsz magadra, majd én segítek neked. Jönnek és megpróbálnak, majd ők segítenek rajtuk, majd ők megoldják a problémát. Tehát lényeg a lényeg, hogy valahogy a sátán testvérek mindig görgeti a kis jobbnál jobb ötleteket, meg gondolatokat, meg érzéseket a szívünkbe, csak hogy ne fussunk Jézushoz. De fussunk Jézushoz, mint ez az asszony Elizeushoz. Szaladjunk, testvérek, gyorsan. És olyan jó, testvéreim, az, amit mondtam is már az előbb, hogy az Úr is siet ám. Az Úr is siet. Van ilyen a Bibliában, hogy az Úr siet? Az Úr szalad? Van bizony. Mózes mondja, Isten embere, amikor búcsúzik, az utolsó imádság, az utolsó szavaiba van benne, nincs oly Isten, mint Jesurun Istene, mint Izrael Istene, aki az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön. 5 Mózes 33. Nincs olyan Isten, aki az a száguld, nem siet, száguld a segítségedre, és a fenségében a felhőkön száguld a te segítségedre. Hogy élték át ezt Izrael fiai sokszor a pusztába, amikor csak kiáltottak a bajba, és az Úr azonnal megoldást adott nekik. Nem kellett sokat várni. És ugyanaz az Isten, aki ott száguldott a segítségükre, az előbb idéztem a vérfolyásos asszonyt, az Úr Jézus volt, az Úr Jézus azonnal megsegítette azt a vérfolyásos asszonyt. Abba a pillanatban meggyógyult, és aki Jézushoz fordul a Bibliában, hány ilyen ember van? Leprások, ilyen beteg, ilyen lelki megkötözöttség, olyan lelki, aki hozzá fordul segítségre, azonnal megtapasztalja a szabadítást. Azonnal siet az Úr a te segítségedre. Te sietsz hozzá, ő is siet hozzád, és egyszer csak találkoztok. Mégpedig hamar. Olyan fontos dolog ez, testvérek, hogy siessünk mi az Úrhoz. Igaz, hogy Pál apostol írta Titusnak, hogy siess én hozzám jönni, de most vegyük, hogy ezt az Úr Jézus mondja nekünk, siess én hozzám jönni. Mondjuk az Úr Jézussal is előfordult, hogy amikor bement Jerikóba, akkor ott szólt Zákeusnak, hogy Zákeus, hamar szállj alá, és Zákeus hamar alá szállott, gyorsan, nem sokat teketóriázott, mert én nekem ma a te házadnál kell lennem. Rögtön reagált. Hát így kell, testvérek, nekünk is sietni az Úrhoz, mint ez az asszony Elizeushoz. És a másik dolog, amit ennek az asszonynak ebben a sietségében még megláttam, hogy teljes alázattal ment. Nem csak sietve, hanem alázattal ment Elizeushoz. Mit csinál? Odaér Elizeus elé, átöleli a lábait. Ehhez le kellett borulni a földre, és átölelte a lábait. Alázattal. Mondhatná persze valaki, hogy milyen exaltált magatartás. Megalázkodni itt valaki előtt, egy másik ember előtt, ugyan már. Hova tette ez az asszony a büszkeségét, a tartását? Na, aki ilyen nagyon büszke ember, az nem is kap az Úrtól semmit. De ez van nekünk is, testvérek, hogy alázattal szabad az Úr Jézus elé jönnünk. A feltámadott elé is, hogy alázattal borultak le az őt korábban egészen jól ismerő asszonyok. Átölelik a lábait. Hát azt mondja az írás, hogy az alázatosaknak ad ő kegyelmet. Akik magukat nagyra tartják meg, akik magukat nagy embernek tartják meg, beképzeltek, meg büszkék, meg mindentudók, meg nagyokosok, meg nem tudom én, miféle embereknek gondoljuk magunkat sokszor, az nem kapunk semmit az Úrtól, testvérek. Mert ő a gőgösöknek, a büszkéknek ellene áll. És nagyon jól ismeri a mi szívünknek az indulatait, és látja, hogyha ez a mi könyörgésünk csak egy gőgös szívből fakad, azt is látja. Lehet külsőleg nagyon alázatos valaki, de lehet belül közben majd szétveti a büszkeség, a beképzeltség. Nem, testvérek, ez az asszony nem csak kívülről látszott alázatosnak, hanem belülről is az volt. És ezt az Úr tudja valakibe tényleg kimunkálni. Jézus tudja, hogy mi is úgy jöjjünk el, hogy a szívünk összetörik. Hogy elismerjük nem csak a bűnösségünket, hanem a tehetetlenségünket, a gyengeségünket, a rászorultságunkat. Azt, hogy semmink nincsen. Nem érdemlünk semmit. Nincsen, semmink nincsen. Csak a bűneink. Hogy Luther mondta a halálos ágyán, hogy semmink nincsen, csak a bűneink. Ezt, testvéreim, ez egy olyan belső indulat, amit nem is tudunk magunkba kifejleszteni. Ezt nem lehet csinálni, ezt nem hajlunk erre. Annyira ellenáll a szívünk ennek, hogy így magunkat megalázzuk. Ez csak az Úr tudja bennünk kimunkálni. Az az Úr Jézus, aki maga megalázta magát a keresztfának a haláláig. Azért, hogy bennünket megmentsen. Ő az igéje által, lelkével dolgozik bennünk, hogy egyszer csak úgy átérezzük a magunk törékenységét, kicsiségét, tehetetlenségét, vétkességét, érdemtelenségét. Összetörjük a szívünket, és leborulunk elé. A próbába, a nehézségekbe. És várjuk, hogy tegyen valamit. Nem diktálunk neki. Nézzétek meg ezt a dolgot, hogy ez az asszony az alázatába nem is kér semmit. Gondolnánk, hogy már most előadja, hogy akkor jöjj és támaszd fel az én fiamat. Nincs, nem olvasom ezt az igébe. Ő egyszerűen ebben az alázatosságban csak vár, hogy majd Elizeus vagy Isten általa azt tesz, amit jónak lát. És így van, testvérek, ez az alázatos ember, aki nem akarja Jézusra rátukmálni, hogy mit kell neki most tennie. Ezt tegyed, azt tegyed. Hányszor így dirigálunk mi az Úrnak, hogy mit tegyen az Úr, aztán utána megsértődünk, ha nem teszi. Nem válaszol az imádságainkra. De nem ez, testvérek, hanem az, hogy várom, hogy majd ő tesz valamit. Elengedem ezt a dolgot. Ahogy Pál is elengedte. Én kértem az Urat háromszor, hogy vegye el a tövist belőlem, és nem vette el. És utána nem kérem többet. Elfogadom, hogy nem veszi el, de mást ad, a jelenlétét adja. Hogy tudjam hordozni azt a bajt. Hát testvérek, ez annyira szép dolog, hogy nekünk is nem kell az Urat revolvereznünk, hogy ezt tegye meg azt tegye, hanem csak elmondani nyugodtan, alázattal, és rábízni, hogy tesz valamit, vagy nem tesz. Úgy se engedi magát befolyásolni. Ő mindig azt cselekszi, ami jó, és akkor cselekszi, amikor kell. Kánai mennyegző mennek oda, Mária megy oda. Ezt Jézus kéne valamit. Nem jött még el az én órám, mondja Jézus. Majd amikor eljön, majd megteszem. Ugye? Nem kell, nem lehet őt így befolyásolgatni, dróton rángatni. Ő nem a mi bábunk, ő az Úr. Ő a Krisztusunk, a szerető Krisztusunk, és tudja, hogy mit tesz, és mikor. Mi az, ami az ő nevét szolgálja, mi az, ami a mi javunkat szolgálja. És ami bennünk alázat van, testvérek, akkor tudunk várni. Várja az én lelkem az Urat, mint őrök a reggelt. Mint őrök a reggelt. Kitartok mellette, akkor is. Hát ez, itt van az alázat, testvérek. Tudsz te így fordulni az Úrhoz? Nem tudsz. Se sietve, se alázattal. De Jézus azt munkálja bennünk, bennem, bennetek, hogyha így van, gőgös a szívünk és késlekedünk, de hadd noszogasson bennünket, és hadd munkálja bennünk a sietséget és az alázatot. Azzal fejeződik be a történet, hogy a sunemita végül segítséget talált, mert már erről beszéltünk egy korábbi istentiszteleten, hát nem Géházi által, de Elizeus által az Úr visszaadta neki a gyermeket. És ezzel ott véget ért ez a nagy próbatétel a számára, ez a próba egy happy end-el zárult, mert visszakapta a gyermekét. De az biztos, testvérek, hogy nem zárul minden próba ilyen nagy happy end-el. Nem mindig ilyen happy end a vége. De bizonyos értelemben mégis happy end. Mert az ember mégiscsak átéli a próbában, az ilyen ember, a hívő ember átél, hogy az Úr itt van velem. Ha más nem, azt átélem, hogy az Úr itt van velem ebben a nehézségben. És szeret engem, és a hatalmas kezébe tart, akkor is, ha nem szabadít ki ebből a bajból engemet. Ott van benne a tüzes kemencébe, ugye, illetve előtt a három barát, és mondják neki, na, ha nem borultok le itt az arany állókép előtt, behajítunk benneteket. És mit mondanak? Hát, szabadon, hajítsatok. Az Úr ki tud minket onnan szabadítani, de ha nem tenné, mi akkor se borulunk le az aranyállókép előtt. Mert ők is úgy voltak, hogy az Úr nem tudjuk, hogy mit fog tenni az Úr ebben a nehéz próbatételben, amiben engedett minket, de mi az aranykép előtt nem fogunk leborulni, az biztos. Bedobnak a kemencébe, dobjanak, ki tud onnan hozni az Úr, de nem hozna ki, akkor se fogjuk őt megtagadni. Ez az indulat, testvérek, ez van az alázatos hívő emberekben. Várom az Urat, és ő itt van, akkor is, ha nem szabadít meg abból a bajból, ha belehalok, még ez is benne van, még lehet, hogy belehalunk, testvérek, a próbába. Lehet, hogy nem éljük túl, de az Úr ott lesz velünk a tüzes kemencébe. Az Úr ott van mellettünk, mint kegyelmes és szabadító Úr, és aztán a végén mégis megdicsőít minket. A vége, a legvége, az mégis happy end lesz, mert az Úr Jézusban, aki bízik, azt ő az üdvösségbe emeli, a halálon keresztül is. Itt arról a Jézusról beszélünk, testvérek, aki egyébként ott járt annak idején. Ugyanezen a vidéken, ahol ez az esemény történt, ahol Isten kiragadta a halálból ezt a gyermeket Elizeus által. Itt járt az Úr Jézus pár száz évvel később, mert itt van egy másik falu, nem csak Sunem van ott, hanem Nain is ott van. És a Nain, az egy pár kilométerre van Sunemtől, és ott járt az Úr Jézus, akkor találkozott a halottas menettel. Egy asszony az egy fiát temette. És akkor Jézus jön szembe, megállítja a halottas menetet, és föltámasztja a gyermeket. És visszaadja az anyjának. Amit itt Elizeus cselekedett, az csak egy árnyéka volt annak, amit majd Jézus fog cselekedni azon a vidéken. Ahol ugyancsak megmutatta az Úr az ő szeretetét is, mert ezt az asszony megvigasztalta, aki gyászolta a fiát, és elvesztette az utolsó támaszát, és megmutatta, hogy milyen hatalmas, nem csak, hogy szerető Úr, hanem, hogy milyen hatalmas, hogy a halálból visszaadja neki a gyermekét. Hát testvérek, ne legyünk kétségbeesve, ha próbatételbe estünk. Ne veszítsük el a fejünket, a nyugalmunkat, hanem bízunk az Úrba. Lehet, hogy kiszabadít minket, lehet, hogy nem. Lehet, hogy belehalunk, lehet, hogy túléljük. De az biztos, hogy ott lesz velünk. A tüzes kemencébe, a bajba, a tragédiába. És az biztos, hogy ha nem szabadít is meg minket, végül mégiscsak megszabadít. Mert hatalmasan kiragad majd minket is a halálból, és az üdvösségbe emel minket, és az ő országába visz. No, hát ez az asszony a próbatétel alatt tudta, hogy kihez, hová és hogyan. És most ezt vigyük magunkkal mi is, ha próbatételbe vagyunk, vagy kerülünk, ne felejtsük el, kihez, hová és hogyan. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked azt, hogy körülötted az ősi időktől kezdve mind a mai napig olyan emberek voltak, akik átélték a nyomorúságot, a boldogtalanságot, a nehézséget, a fájdalmat, a kínlódást, a gyászt, a könnyeket. Köszönjük te néked, hogy te mégis közel voltál hozzájuk, és vagy vigasztaltad őket, és erősítetted őket a nehézségeikben, vagy éppen, ha úgy szolgálta a javukat és a te neved dicsőségét, megszabadítottad őket, és megvigasztaltad, megerősítetted, és új lehetőségeket adtál eléjük. Köszönjük néked, hogy te ma is ugyanaz a Jézus vagy. Köszönjük néked, hogy itt a templomban itt nem kell sikeres embernek lenni. Itt lehetünk azok, akik valójában vagyunk. Azokkal a sok nehézségeinkkel, sok fájdalmunkkal, sok kínlódásunkkal, keservünkkel, ami van az életünkben. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád. És jöhetünk hozzád úgy, hogy bízunk benned, Jézus, mint aki meghaltál, de föltámadtál és élsz. És köszönjük néked, hogy ha bízunk benned, és sietve jövünk hozzád alázattal a lelkünkbe, akkor átéljük, hogy te is sietsz hozzánk, és te már itt is vagy, és már is átkarolsz minket. Köszönjük néked, hogy te nálad van az erő, az a békesség, ami kell a nehézségeink között. Nálad van a kiút is, és amikor eljön az ideje, hiszük, hogy megadod azt. Áldunk azért, hogyha itt a földön nem is kapunk kiutat, mégis van egy kiút. Van hazánk a mennyben. Van örökkévaló házunk a mennyben. Van új ég és új föld, ahova megérkeznek a benned bízók, a próbatételek által is. Hisszük, Urunk, hogy most is rád bízhatjuk magunkat. Nem kell nekünk más. Nem vagyunk elég önmagunknak. Nem elegendők nekünk a gyermekeink, az unokáink, a szomszédok, a pszichológusok, az orvosok. Nekünk csak te kell lesz. Drága megváltónk, drága Urunk. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Átkarolhatjuk a te lábaidat jelképes értelembe. És várhatjuk a te könyörülő jelenlétedet. Szerető, irgalmas vigasztalásodat. Várhatjuk a te gyógyító hatalmadat, szabadító erődet. Rád bízhatjuk magunkat. Köszönjük néked, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünket, hogy nem csak itt a templomban, hanem otthon is, vagy a kórházban, vagy betegágyon is átélhessük ezt a csodát, és hogy ott vagy mellettünk, és vigasztalsz, és felkarolsz minket lélekben. Kérünk téged arra, hogy hordozd életünket, kérünk azokért a betegekért, akik vagy itt vannak, vagy nincsenek itt közöttünk, mert kórházban vannak, vagy otthon szenvednek. Kérünk, hogy légy azokkal, akik ápolják, akik gondozzák őket, adj szeretetet, türelmet a szívükbe. Kérünk téged arra, hogy a te közelségedet hadd éljék át mindazok, akik valamilyen nehézséggel küszködnek. Köszönjük néked, Urunk, hogy tanítottál minket ma is, és kérünk, hogy maradj velünk. Hordozz bennünket a gyülekezetben, családjainkban, közösségünkben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a következőket. Először is, hogy ma délután 4 órakor itt a gyülekezetben házaspári alkalom lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat erre az alkalomra. A jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat. Kedden bibliaiskolát tartunk, tehát következő... Első Tesszalonika levél, köszönöm. Első Tesszalonika levél, ezt vesszük, ha Isten segít bennünket a keddi bibliaóránkon, illetve bibliaiskolánkon. Hirdetem, hogy szerdán 18 órától hölgykoszorú lesz, erre is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Jelzem még, hogy a hét végén, mármint hogy a előttünk álló hét végén, lezárul a gyerekek részére a jelentkezés a nyári túlélő táborba, a bibliai táborunkba. Aki szeretne még jelentkezni, a hét folyamán tegye meg azt Zsófinál, feleségemnél. Végezetül köszönjük az asszonytestvérek áldozatos munkáját, akik a templom és gyülekezeti termek tavaszi nagy takarításában segítkeztek, vagy ezen dolgoztak köztünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.